hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. A téli útviszonyok közti autózás lesz a mai első témánk. Mire való a hólánc és mire a hókarom? Melyik helyzetben mi a jó választás? Ezzel kezdjük a mai műsort. Majd az elektromos autók térnyeréséről, illetve annak intenzitásáról beszélgetünk. Ezt követően pedig az alternatív közösségi megosztáson alapuló közlekedési formákkal, például az elektromos rollerekkel foglalkozunk. Ezen kívül a mai hétvégi menet rendben arról is szót ejtünk, hogy környezetvédelmi szempontból az idős autók korlátozása Budapest számára is iránymutatás lehet. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, jön ugyanis a Soul History. Rota Francesco a mai műsorban az előző szezonok extra fejezeteinek emlékezetes pillanatait eleveníti fel. 10 órától a hétvégi menetrendben az egészségünkkel foglalkozunk, és először egy dietetikus szakembert kérdezünk arról, hogyan készítsük fel szervezetünk a hosszú téli időszakra, végül pedig az egészségügyi szakemberek továbbképzésének lehetőségeiről beszélgetünk. Kiderülnek a részletek a mai műsorból. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor már is heti autós rovatunkkal kezdünk, amelyben hétről hétre autózással kapcsolatos érdekességekkel, hasznos tanácsokkal foglalkozunk. Ezúttal a téli útviszonyokra való felkészülés, illetve a hólánc és a hókarom használata lesz a témánk. Milyen tempóban lehet a tapadás segítő eszközökkel haladni? Egyáltalán hányszor lehet használni egy hóláncot? Andor Attila ezúttal Hoffer Zsolttal, az Opel Magyarország vezetéstechnikai szakértőjével beszélgetett a részletekről.
Vezető hírek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
Az elkövetkező percekben olyan autós kiegészítőkről lesz szó, amivel azért a legtöbb magyar sofőr nem, vagy csak nagyon-nagyon ritkán találkozik, és megmerem kockáztatni, hogy amikor viszont találkozik, akkor jelentős bosszúságot okoz, pontosan talán a rutintalanság és a ritka rendezvú miatt extrém téli kiegészítők, hólánc, hókarom és társai kerülnek szóba a következő percekben. Te vezetéstechnikai szempontból melyik tapadást segítő eszközt tartod a legjobbnak?
Most már azért nagyon komoly szinten jár maga a hókarom és a hólánc fejlesztése is. Én azt gondolom, hogy most már a hóláncok felszerelhetősége, illetőleg élettartam is nagyon sokat fejlődött. Talán a hólánc az, amire a legjobban lehet számítani, hiszen jól kezelhető és jól érezhető az, hogy hogyan dolgozik a járművel.
Ugye a hólánc volt ezek közül az eszközök közül az első, tehát akkor a nagy öreg még mindig a legszebben csillog?
Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen az az, amit a legtöbben tudnak, és a legtöbb információ beszerezhető róla. Ugye a hólánc és a hókarom között azért, hogy milyen jellegű különbség is van, hogy talán a hólánc felszerelhetőség, leszerelhetősége valamivel bonyolultabb, viszont stabilabb járműkezelést eredményezhet. Nem csak az elindulásban segít, ugye, hanem tulajdonképpen a járműnek a folyamatos haladásában, irányítatóságában jobban lehet számítani a hóláncra.
Na most ugye nem véletlen kezdtem így a bevezetőben azzal, hogy hát sokszor bosszússá válik ez a ritka randevú. Szóval azért sokat egyszerűsödött a hóláncok felszerelése, de úgy gondolom, hogy még mindig kis végiggondolást, egy hosszabb szárú kesztyűt, stb. Azért igényel.
Így van, tulajdonképpen azért végig kell gondolnunk, hogy mikor, hol állunk meg felrakni a hóláncot, mik azok a szabályok, melyik kerékre tesszük, ez mivel jár számunkra, tehát hogyan kell felöltöznünk hozzá. Itt ugye nagyban számít az autó mérete, kerékabroncs mérete, illetve a járműnek a karosszéria sajátosság, hogy hogyan férünk hozzá, és utána ugye vissza kell öltöznünk, visszaülni a járműbe, és meghatározott hóhatárra, hogy érünk vissza, ugyanúgy le kell szednünk, tehát egy komoly feladat, mindenképpen megdolgoztatja a sofőrt, illetőleg a felszerelő személyét.
Mondhatjuk, hogy a méret a lényeg, mert hát én sokszor hallottam azt, hogy jaj, megyünk síelni, adj már egy hóláncot, légy szíves. Hát persze, és akkor felmerül a kérdés, hogy milyen felni, illetve abroncs méretre. És azt hiszem, hogy ez a kérdés sokat elárul arról a hozzáállásról, vagy tájékozatlanságról, ami viszont akkor ott helyben nagyon meg tudja nehezíteni az utazók dolgát.
Így van, ugye azt kell tudni a Hollandról is, hogy most már ezek önmagukat spanolják, de jól kell tudni hozzá felrakni megfelelő szakértelmel, megfelelő gyakorlattal. Ugye korábban azt mondtuk, hogy a Hollandot felrakunk kétszer-háromszor, és az már nyúlik annyit, hogy a használhatósága megkérdőjelezhető. Most már a Hollandok viszonylag sokáig használhatóak, de tudni kell, hogy kell azt felrakni egy járműre, és így van, ahogy te mondtál, hogy a mérete meghatározó, tehát mindenképpen megfelelő méretű, és a járművünkhez a legjobban kialakított hóláncot kell a járműre felrakni. Azzal tudjuk azt elérni, hogy ez biztosan feszül a járművünk kerékaroncsára, és garantálja szavatolja azokat a feltételeket, amelyekért felrakjuk a járműre.
Régen sokszor mondták, hogy a legjobb, hogyha ezt patyolat körülmények között egy őszi estén valaki a garázsban felrakja egyszer-kétszer, hogy ha télen helyzet van, akkor már ne okozzon problémát. Na most azért egyszerűsödött a felszerelés, de mi a véleményed, változatlanul megállja ez a tanács a helyét?
Pszichológiájába kell ebben a dologba belegondolni, megyek, közlekedünk a járművel, és eljön az a helyzet, ahol már látom, hogy a hóban nem tudok haladni a téli abroncsommal, akkor az embernek hidegben kell megfelelő helyen félreállnia, és ott kell kitalálni, hogy kell felrakni. Hogyha nincs meg ennek a menete, nincs meg a kihajtás módszere, akkor az összecsavarodhat, összeakadhat, fordítva, hogy rosszul fektetem le. Ugye van, amelyiknél bele kell állni, valamelyiket rá kell fűzni, tehát többfajta hóláncot ismerünk. Tehát ezeket így célszerű előre ismerni, tudni kell, hogy milyen jellegű és mennyiről a felrakható hóláncunk van. Ezeket célszerű otthon megnézni, átolvasni a leírását, átforgatni, megismerni azokat a sajátosságokat, videókat megnézni róla, és érdemes mindenképpen egyszer felrakni a járműre azért, hogy meglegyen a mozdulatsor. Nem is feltétlenül azért, hogy hogyan fekszik fel az abroncs, hanem hogy hogyan férünk hozzá a kerékjárati dobbetétől, a sárvédőívtől, illetőleg mennyit kell takarítanunk a berakódott havat, hogy ez biztosan jól legyen felrakva járműre.
És hát tulajdonképpen ugye beszéltünk eddig a felrakásról, de hát amennyiben nem indokolt, akkor azonnal le is kell szedni a hóláncot, ugye mind a magyar utakon, mind pedig a környező országok, Ausztria, Szlovákia, stb. Tehát elsősorban most nyilván hegyvidékről beszélünk útjain, nem?
Mindig ezt két irányban kell megvizsgálni. Egyrészt ugye mikor tesszük fel a hóláncot, amikor egy hóhatárhoz érünk, ahol már az abroncsunk nem elegendő a biztos haladáshoz, hanem egyéb segítségre van szükségünk, akkor rakjuk fel a hóláncot, és a hóhatár végekor, amikor látjuk, hogy visszaérkezünk kvázi az aszfaltos útra, akkor kell levenni két okból. Egyrészt az ugye maga a hatóságok, ugye Ausztriában hegyi szakaszokon vizsgálják azt, hogy hol van leszedve, hiszen az utat rongálja, és kárt okozhat vele az ember. Másrészt nagyon gyorsan tönkre megy a hólánc abban a pillanatban, hogyha aszfalttal érintkezik, és minden a hólánc megsérülhet, mint pedig a hólánc sérüléseket okozhat a járművünkön, ami a fék és a futómű karosszélelemek környékén azért olyan veszélyeket is jelenthet, hogy a jármű mozgóképességét korlátozhatja, tehát mindenképpen elfigyelnünk kell.
És az is fontos, hogy maximum 50 km/h sebességgel lehet vele haladni, ugye?
Így van, természetesen, hiszen ez nem a járműnek a szerves része, és egyébként csak ugye feszítő láncrendszerrel, vagy egy spanoló rendszerrel van rögzítve az abroncshoz, tehát értelemszerűen a sebesség növekedésével olyan erők hatnak magára a hóláncra is, ami egyrészt ez is kell utána húzni egyes hóláncos típusokat, másrészt pedig értelemszerűen nagyobb sebességnél már olyan károsodás érheti, hogy be tud szakadni, nem látja el a funkcióját, tehát az 50 km/h sebesség az a határ, ahol használható maga az eszköz, az a felső határ.
És talán jó tanács lehet az is, hogy amikor leszedik a hóláncot, érdemes bekészíteni egy nagyobb szatyrot, ugye hát egy havas, hókásás, piszkos valamiről van szó, amit ugye hát el kell tenni az autóba. Célszerű, jól jöhet ilyenkor egy nagy nejlon, nem?
Mindenképpen, ugye itt két dologra is kell figyelni, amikor használtunk egy hóláncot. Egyrésztről, hogy hova tesszük, amikor kiveszik a járműbe, hiszen valószínűleg az ember sielni megy nagy csomagokkal. Mindenképpen tudnunk kell, hogy hova tesszük a hóláncot, amikor leveszik a járműről, illetőleg ez gondozást igényel. Tehát rendbe kell rakni, meg kell tisztítani, és a következő felrakáshoz olyan helyzetbe, állapotba kell hozni, hogy mi újra könnyedén tudjuk felrakni. Fémalkatrészeket különösen meg kell tisztítani, ahol a fényezés vagy egyéb sérülések keletkezhetnek rajta használat közben, hogy ne korrózió ne érje, illetőleg hát meg kell vizsgálnunk, hogy esetlegesen megsérült és használható még, vagy már nem a hóláncunk.
Azért sok-sok más eszköz is megjelent, ami helyettesítheti a hóláncot. Ugye itt van például a hókarom, még azért itt az elterjedés alacsonyabb szinten van, mint a hólánc esetében, de mit kell például erről tudni?
Hókarom kezdetben egy tulajdonképpen egy egyszerű kis, tulajdonképpen a felnél átfűzött láncos rendszer volt, ahol tulajdonképpen mint egy karom egy adott ponton meg tudott kapaszkodni a járművön. Most már ez a hókarom is egy kicsit szélesebb, és akár több ponton is, egy hosszabb felületen is megjelenhet a gumiabroncsnak, de igazándiból a hókarom mindenképpen egy adott helyzetben, amikor már a jármű mozgása kevésbé alkalmas, akkor jó felszerelni, és a jégbe, vagy illetve az összeállt hóba tud úgy belekapaszkodni a jármű újra, meg tud mozdulni, ki tud mozdulni abból a pozíciójából, ahol elveszettnek érezzük magát a járművet.
Az elmúlt percekben Hoffer Zsoltot, az Opel Magyarország vezetéstechnikai szakértőjét hallották. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm.
Vezető hírek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
És ha már autós témáról esett szó, akkor folytassuk is ezzel a hétvégi menetrendet. Nem vár jelentős piaci változást idén a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnöke. Erdélyi Péter szerint valószínűleg alacsony szinten, de folytatódik az elektromos autók térnyerése. Ennek oka pedig az, hogy mindössze a piac pár százalékát hasítják ki az e-autók. A szakember azt mondta, a cégek folyamatosan lassú ütemben emelik az árakat. Tették ezt eddig is, ebbe csak az euró árfolyamának kedvezőtlen alakulása szólhat bele. Erdélyi Pétert Andor Attila kérdezte a részletekről.
Azt tudjuk, hogy nagy változásokban van az autóipar, az autószektor egészen, egyre szigorodnak a környezetvédelmi normák. Az Európai Unió például 95 grammos széndioxid kibocsátási maximumot vezetett be flotta átlagként. Mi a véleménye, mindez hogyan hathat a magyar autó import volumenére? Ugye sokan azért egy tömeges áremelkedésről is beszélnek.
Nem a tömeges áremelkedés a probléma, hanem az, hogy egy csomó motortípust ki kell vonni. Egyébként a 95 gram ez változó, ebben van toleranciák gyártonként eltérő módon, de nagyjából ennyi. 2021-től lesz ez a 95 pontosan. De a lényeg az, hogy nem ettől emelkedik az ára 95-től, hanem attól a egyéb más, egyrészt a fejlesztésektől, az árfolyamtól, és attól, hogy ezeket a környezetvédelmi fejlesztéseket folytatni kell, tehát erre az autógyártóknak forrásokat kell teremteni.
Hát mind három tétel jelen pillanatban az áremelés irányába hathat, tehát az
most
árfolyam...
Igen. Az árfolyam, ugye... az áremelések már részben megvalósultak, tehát itt nem várható most az, hogy drasztikusan valamikor bejelentik, hogy ez ilyen folyamatos, jönnek ki az új típusok, azokat árazzák, azokat nem is tudjuk, hogy drágultak-e vagy sem, mert önálló új árazást kapnak. Nehéz lesz ezt lekövetni számokkal.
Ugye az elmúlt időszakban azért az autószektor egésze az elektromobilitás térnyerése mellett a korábban nagyon-nagyon döntő népszerűségnek örvendő dízelektől való elfordulástól volt hangos. Azért ez az elfordulás mégsem annyira határozott a legutolsó fejlemények szerint. Legalábbis az autógyártók azért nem zárják ki a dízel hajtásláncokat. Ezeknek a széndioxid kibocsátása eleve alacsonyabb, mint a benzineseké. Ez a magyar piacra hogy hat majd?
A magyar piacra ennek specifikus hatása nincsen, hiszen a gyártók valamilyen gyártási modellpalettát fognak előállítani, és azt fogják értékesíteni a magyar piacon is. A Bőrnek tökéletesen igaza van, és mi is ezt képviseljük, hogy a dízelautók CO2 kibocsátása jóval alacsonyabb, mint a benzineseké, tehát a dízelautók palettán tartása nélkül nehéz lesz megvalósítani a széndioxid kóta csökkentést, ugyanis azért említette, hogy az elektromos autók felé fordul a piac, de ezt azért nagyon óvatosan fogalmaznám meg, mert olyan marginális az elektromos autók értékesítési aránya a piacon, ami egyelőre igazából láthatatlan.
Ha számokat kéne mondani, akkor mondjuk 2020 végén a magyar piacon már látható lesz ez a volumen?
Nem fog jelentősen változni, hát én 2000 körül ment el elektromos autó a 150 ezer autóból, 2000 tiszta elektromos és egy 1000 körülbelül plug-in hibrid. Most akkor, hogyha ez fölmegy 4000-re vagy 5000-re akár, és a jövő évben a piac szintén ilyen 150 ezer körül lesz, ez még mindig 3% körül van.
Azért ugye nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy azért a kormányzat jelentősen támogatja a nagycsaládosok autóvásárlását, ugye itt minimum 7 üléses autókról van szó, hát ezek pedig azért sok esetben nem a környezetvédelem mintapéldányai.
Nézze azt, hogy mi a mintapéldány, hát most egy 7 üléses autón be valóban heten ülnek és elmennek vele kirándulni, meg országúton, meg autópán, nyilván, hogy el kell fogyasszon valamennyi üzemanyagot. Úgyhogy természetesen ezek nem a legtakarékosabb autók, viszont a nagycsaládosoknak fontosak. Most azt nehéz elképzelni, hogy egy 7 üléses elektromos autóval messzire jut egy család.
Ezzel mondta ki, úgy gondolom, az egyik döntő problémát, az elektromos autók hatótávolsága, tölthetősége, stb. Iparági szinten, kormányzati szinten lát valamiféle elmozdulást, mozgolódást, ugye amit mindenki az utca embere érezhet, hogy mondjuk a különböző parkolókban, áruházak, plázák parkolóiban, autószalonok környékén ugye kialakítanak különböző elektromos autó töltőpontokat. De ez elég?
Az, hogy mi az elég, ez akkor derül ki, amikor már sok autó lesz az úton. Tehát addig, amíg a plázáknál azt látjuk, hogy az parkolók, vagy egy-egy autó áll a töltőn, és nem áll sorba másik öt, addig ez tulajdonképpen elégnek tűnik. Másik része a dolognak az, hogy az elektromos autózás jellemzője az, hogy az otthon és irodában töltés az a 80-90%-a a töltésnek, úgyhogy nem feltétlenül utcán töltenek az emberek. Ez egy statisztikai szám, ami azt mutatja, hogy itt leginkább akik családi házban, vagy olyan helyen laknak, ahol garázsban tudják tartani az autót, és ott van áram, ott tudják tölteni. És ott is töltik. Nehéz ezt így megállapítani. Én azt gondolom, hogy az elektromos autózásnak helye van a mobilitásban, de ugyanígy helye van a belső égési motornak, a plug-in hibridnek, a full hibridnek, a soft hibridnek, vagy mild hibridnek, a elektromos biciklinek, a rollernek, a rendes biciklinek, mindennek.
Mi a véleménye? 2020 mit hoz a magyar autópiacon? Mekkora eladásra számít? Sokan mondják, hogy azért előrehozott vásárlások is hajtották a 2019-es számokat, ami ha kikopik, akkor azért nem lesz ez egy annyira jó év, nem lesz feltétlenül rossz év, de nem lesz annyira jó év.
Nem olyan nagyon túlhajtott a 2019-es piac, inkább az utolsó két hónapban történtek ilyen túlhajtott forgalomba helyezések. Mi 2020-ra egy 2019 körüli piacot várunk, tehát ilyen tagnálás.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd az alternatív közösségi megosztáson alapuló közlekedési formákkal, például az elektromos rollerekkel foglalkozunk. Ezzel a témával várom vissza Önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.